A világ tetején málnalekvár fellegek és rózsaködök között lakott az illatok és hangok őrzője. Arca akár az aszaltalma oly édes és épp olyan ráncos is, mosolya szintiszta muzsika. Tarka kunyhója tel is tele volt fiókokkal, melyekben a rég elfeledett illatokat és hangokat tartotta. Sok-sok éven át gyűjtögetett és rendszerezett, mint egy szorgos méh. Külön fiókba rejtette a nyári eső illatát és az esőcseppek koppanásait, nagymamák frissen sült kalácsainak emlékét és anyák lágy altatódalait. Egy titkos zugban pedig olyan parányi szelencét őrzött, amelyikbe csak a legapróbb ritkaság fért bele. Egy kis darázs álma a cseresznyevirágokról. Finom, izgalmas szöveg Maros Krisztináé, és hogy milyennek mutatja be ezzel szemben a nagyvárosi életet? Ilyennek. Reggelente a férfiak magukra öltötték az áruházakban vásárolt szürke zakóikat, az asszonyok pedig a frissen vasalt szürke szoknyáikat és munkába indultak szürke autóikon. A telefonok csörögtek, a számítógépek billentyűi kattogtak, az autók kipufogói szomorú szürkeséget pöfékeltek a siető alakok köré. Egy szép képes könyvről hallanak ma reggel, címe Az illatok és hangok őrzője. A szerzőt a kiinduló pontról kérdezem.
Úgy született eredetileg, hogy egy ilyen kis lényen gondolkodtam, aki mindenkitől egy elhatárolva éldegél és gyűjtöget mindenfélét, és aztán meseírás közben jött ez, hogy ennyire ellentmondásba vagy ellentétbe került az emberek szürke mindennapjaival, és akkor ezt próbáltam minél inkább kihasználni, ezt az ellentétet, illetve akkor erre még jobban alapozni az egészet. És szerintem a gyerekek is inkább így érzelmileg gondolom, hogy hathat rájuk, tehát hogy érzésben tudják ők is ezt fölfogni, hogy az nem jó, hogyha ennyire nem figyelünk egymásra, illetve hogy a szürkeség meg az egyformaság az mennyivel kevésbé kívánatos, mint az, hogyha mosolygunk és figyelünk egymásra.
Beszéljünk egy kicsit erről a különös lényről, hogy miért gyűjti az illatokat és a hangokat, és hogyan próbálja, idézőjelben mondom, megfertőzni ezzel a városiakat.
Ő figyeli az emberek világát, és neki sok minden tetszik benne, és azokból mind eltesz magának, mint amikor az ember a befőtet elteszi télire, hogy később is legyen, és amikor azt látja, hogy az emberek világából ezek a jó dolgok eltűnnek, vagy eltűnni látszanak, vagy az emberek nem figyelnek eléggé arra, hogy ezek megmaradjanak, akkor próbál nekik segíteni, hogy ezek mind visszakerüljenek az életbe, és egy kicsit vidámabbá tegyék őket, hogy meg kevésbé legyen szürke a világuk. A várost, meg a természetet inkább csak szimbólumként használnám, mert én is szeretem a nagyvárost, meg a nyüzsgést, meg vannak azért ennek előnyös oldalai is, csak itt, mint ilyen szimbólum, így erősen jobban meg lehetett ezzel mutatni ezt a két ellenpólust.
Miért nem tartós ez a folyamat?
Úgy próbál a maga módján segíteni, hogy mindenféle felhőket főz ebből, és akkor az emberekhez ez így a levegőn keresztül eljut. De hát ugye mivel mindig kívülről jön ez a segítség, és nem igazán belülről, tehát nincsen egy olyan elhatározás az emberekben még, hogy ők is szeretnének ezen változtatni, ezért sokáig ez nem sikerül, csak akkor sikerül a könyv végén, amikor ők is szeretnék, hogy változzon valami.
És ők ültethetnek cseresznyefa magokat.
Igen.
Az illusztráció természetesen egyenértékű a szöveggel. Ez hogyan alakult?
Ez most ilyen érdekesen alakult, mert most a szöveg volt meg előbb, ami nálam így nem így szokott lenni, de volt bennem nagyon sok olyan kép már, amit tudtam, hogy hogyan fogok ábrázolni, és volt, amelyikkel meg megküzdöttem, hogy ott mi az, amit kiemeljek, vagy mi az, amit fontosnak tartok, mert nem szerettem volna minden oldalra mindent lerajzolni, ami le van írva, hanem csak én egy-egy fontosabb elemet megjeleníteni a képekben. És ami nagyon fontos volt nekem, hogy itt ez a nagyon erős ellentét, ami a szövegben is benne van, hogy szürkeség, monoton élet és a nagyon színes, mozgalmasabb részek, ezek ilyen nagyon jól érzékelhetőek legyenek a képeken is. Kicsit groteszkek a képek, technikailag saját festett felületeimet szoktam felhasználni, de számítógépben rakom össze a végleges formába. Szerintem az egy ilyen elég szerencsés dolog tud lenni, hogyha az ember rajzolhat a saját szövegéhez, vagy írhat a saját képeihez.
Van konkrét korosztály ilyenkor, amikor dolgozol előtted, hogy mekkora gyerekekik azok, akik ezt értik, értékelik, most akár a szöveget, akár az illusztrációt?
Nekem is van három gyerekem, és körülbelül általuk így be tudom lőni, hogy mennyi időseknek való lenne, illetve hát segített benne a kiadó is, mert én egy kicsit azt gondoltam, hogy ilyen nagyobbaknak, tehát 6-7 évestől fölfelé. Ők viszont azt mondták, hogy szerintük 5 éves kortól is nyugodtan lehet már javasolni.
Gondolsz ilyenkor mondjuk a szülőkre is? Mert egyre több olyan gyerekkönyvet látok, ahol, mint hogyha szándékosan figyelne a szerző arra, hogy ezt mondjuk egy anyuka vagy apuka olvassa föl a gyereknek, és hogy neki is legyen megfelelő üzenet.
Szerintem maga az üzenete az itt is megvan, tehát itt is inkább a felnőtt fogja igazán szó szerint érteni, hogy itt miről is van szó a gyereknek, inkább így a lelkén keresztül érzékelt, amit mondtam is, hogy inkább ilyen érzelmileg. De illusztrációk szempontjából itt most így nem nagyon szerettem volna arra gondolni, mert nagyon sokszor van az, hogy szülői elvárásoknak meg kell felelni, és akkor már nem azt rajzolom, amit egyébként jónak gondolok, hanem más szempontok szerint, úgyhogy itt most ez nem játszott közre.
És ott a gyerekeit például hogyan fogadták?
Elkezdtek egy ilyen nagyon hasonló könyvet csinálni utána ők is, és akkor a Csiga volt az, aki megmentette végül az embereket, tehát egy kicsit átírták, úgyhogy hát foglalkoztatja őket, meg persze elgondolkodtatja őket, de gondolom, hogy ez minden gyereknél más, hogy olyan gyerekeken még nem próbáltam, akik nem a sajátjaim.
Az Illatok és hangok őrzője, Maros Krisztina könyvét a Csimota kiadó jelentette meg.